reggeli személy.
Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, a fővárosi közgyűlés tagja a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt mindenkinek.
A hallgatóknak, nézőknek pedig azt köszönjük, hogyha feliratkoznak a Klubrádió YouTube csatornájára, meg lájkolják a videót, meg a bejegyzéseket, meg támogatnak bennünket, akár rendszeresen is. Ezt is köszönjük, meg azt még nem tudjuk, hogy kinek fogjuk megköszönni, hogyha nem lesz Sziget Fesztivál jövőre, de te tudod-e?
Hát tegnap elég viharos közgyűlés volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a két legnagyobb frakció tartózkodása miatt, tehát a Tisza és a Fidesz frakció tartózkodása miatt újra nemet mondtunk a Sziget jövő évi megrendezésére. Ugye 22-én kezdődött ez az egész történet, amikor még bizottsági ülésen mondtak nemet, aztán 18-án, aztán 22-én még egy bizottsági ülésen, kedden, tehát tegnap előtt egy nyílt bizottsági ülésen, és végül negyedszerre is nemet mondtak tegnap a közgyűlésen. Én azt gondolom, hogy mivel a Fidesztől nem vártunk mást, nem volt még nagyon olyan politikai javaslat, amely főpolgármesteri javaslat, amelyet a Fidesz támogatott volna, így egyértelműen a Tisza frakció múlott ez a dolog, hiszen az ő szavazataikkal simán meg lett volna a többség.
A Tisza pedig azt mondja természetesen, hogy Karácsony Gergely miatt nem lett, mert hogy kedvezni akar a milliárdos befektetőknek. Egy pont erről beszélgettünk itt Jánossal reggel, hogy egy ilyen közgyűlés után valószínűleg el fog indulni ez, hogy mindenki másikra mutogat, hogy ki miatt nem, de te mit gondolsz arról, amit a Tisza mond?
Hát ugye a tények elég makas dolgok. Karácsony Gergely javaslata arról szólt, hogy van ez a helyzet, hogy ugye most az amerikai tulajdonos befektető visszalép a Sziget rendezésétől, biztosan nem fogja megrendezni jövőre ezt a fesztivált, és hát a korábbi tulajdonos és más befektetők viszont szeretnék, hogyha megmaradna a 30 éves Sziget, hiszen már Antal József alatt is volt Sziget, meg mentek kormányok, jöttek kormányok, főpolgármesterek, mindenféle színezetű politikai vezetések, és Sziget az volt, és hát úgy nőtte ki magát, hogy gyakorlatilag ez egy nemzetközileg ismert márka, olyan esemény volt, amely miatt több ezer, több tízezer, vagy akár több százezer külföldi jó szívvel gondolt Magyarországra. Ez egy ilyen intézmény, amire úgy gondolták, hogy meg kell tartani, és hát ehhez segítséget kértek a fővárostól. Én azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek ebben a közgyűlésben egy szavazata van. Ez a javaslat arról szólt egyébként, hogy az első három évben segítve a Szigetet egy mérsékelt közterület használati díjat fizessenek, amit aztán a későbbi 7 évben, hiszen 10 évre kértek ilyen engedélyt, vissza is fizet a Sziget a fővárosnak, illetve budapesti fiataloknak 50%-os kedvezményt ad a bérletárból, és hát a szokásos, bocsánat, idézőjelben szokásos egyébként közvetlen pénzügyi hasznokról még nem is szóltam, hiszen a Sziget megrendezése nem csak a közterületi használati díjbevételt jelenti Budapest számára, hanem hát ilyenkor jelentősen megnövekszik akár a tömegközlekedés forgalma, a BKK-nál több 10 millió forint forgalomnövekedést jelent a budapesti fürdőkben, nem beszéltem még az iparűzési adóról, ami egyébként 200 millió forint évente, amit a Sziget fizetett a fővárosnak, és hát ugye a nemzetgazdasági haszon, ami az áfától a vendégészakák növekedésén keresztül a taxis vendéglátós forgalmakig az Airbnb-k és a hotelek forgalmának növekedése, egyébként 43%-os növekedés van a Sziget idő tartama alatt, ezt kevesen tudják a budapesti szálláshelyek forgalmában. Tehát ez egy 35 milliárd körüli éves többletbevételt hoz az államnak. Ezt volt az egyik serpenyőben, a másikben pedig az, hogy most 200 millió forint közterületfoglalási díjra kért gyakorlatilag halasztást a Sziget, ahogy az előbb is mondtam, ebben a 3 és 7 éves periódusban. És hát ezt Erről kellett volna szavazni.
Én úgy látom, hogy abban sincsen még konszenzus, hogy ha marad ez a mostani még életbe lépő bérleti szerződés, hogy akkor az jelente egyáltalán bevételt. Ugye Gerendai Károly is azt mondta, hogy ezt ő se tudná megmondani, hogy akkor ezt majd a főváros kiperlie a tulajdonosból, amelyik ugye nem akarja használni ezt a területet. Én nem tudom, hogyha ez a szerződés életben marad, akkor ezt a területet lehet-e másra használni, tehát hogy egyáltalán ez a jövő évi bevétel ez realizálódni fog-e. De amennyire látom, abban sincsen konszenzus, hogy egyáltalán föl kell mondani ezt a meglévő szerződést. Vitézi Dávid is posztolt ezzel ellentétes véleményt, meg tegnap a Tisza párt frakció vezetője is azt mondta, hogy ő önmagában is úgy gondolja, hogy ezt nem is kéne felmondani, ezt meg lehetne így is csinálni. A fővárosi önkormányzatnak, meg a Gerendai Károlyéknak meg úgy tűnik, hogy erről más a véleménye. Itt van a igazság.
Hát ugye ezeket a kérdéseket is hosszasan tisztáztuk, tehát a két zárt bizottsági ülés után én kedre azért hívtam össze egy nyílt ülést, hogy ezekről lehessen beszélni, és a Tisza az aggályait, a kérdéseit, a kritikáit, vagy egyáltalán a hozzáállását el tudja mondani közvetlenül a befektetői körnek, Gerendai Károlynak és a Sziget vezetőjének, és akkor ezekre részletes válaszokat kaptak. Ugye az volt a Gerendai válasza erre, hogy azért szeretne 10 éves szerződést kötni a szerződéssel, bocsánat, egy kicsit fáradt vagyok, a fővárossal, mert több befektető társakat keres. Ugye egyrészt vissza kell vásárolni a Szigetet, a jogokat, másrészt be kéne indítani egy legalább akkora nagyságú, olyan nagyszabású fesztivált jövőre, mint amelyek eddig voltak. És hát ő úgy gondolja, hogy senki nem csatlakozik hozzá jelentős mennyiségű pénzzel, ha neki csak 1 évre van közterületfoglási szerződése, hiszen ezekben a vállalkozásokban nem lehet 1 év alatt még valószínűleg profitot elérni, tehát mindenki hosszú távra tervezne, de hát 1 év alatt nem. Tehát 1 év múlva, ha bizonytalanná válik a fesztivál helyszíne, akkor erre nem fog hozzá csatlakozni senki. Tehát ez volt annak az oka, hogy ő kezdeményezte, hogy ezt mondja föl a főváros. Egyébként a kérdése jogos, tehát a fesztivál mostani tulajdonosa bejelentette, hogy nem kíván jövőre a Szigeten fesztivált szervezni, tehát ott nem lesz semmilyen módon Sziget, hogy az erre járó még 1 évre szóló díjat, azt ő kifizeti-e, vagy nem, ezt nem lehet tudni. Áprilisig kellene fizetnie, tehát jövő 2026 áprilisig, ha nem fizeti ki, mint sok ilyen cég esetében, amelyek felszámolják a tevékenységüket, akkor ez egy jogi eljárás kezdődik ennek a behajtására, amit vagy behajtanak, vagy nem. Szóval, hogy az a biztos, hogy ha így marad, akkor lehet, hogy ezt a 200 millió forintot megkapja a főváros, de nem lesz Sziget Fesztivál, és nem lesz mondjuk az a plusz 35 milliárd forint, most akkor egyszerűség kedvéért a nemzetgazdasági szintet mondom, amit a Sziget hozhat ennek az országnak, és a fővárosnak sem lesz sem iparüzési bevétele, sem más szolgáltatások értékesítéséből történő plusz bevétele, úgyhogy hát nem annyira bonyolult szerintem ez a dolog, ráadásul ha nem is nézzük az érzelmi oldalát, a brand oldalát, azt, hogy milyen ország imázs érték a Sziget, csak szigorúan a pénzügyi bevételi oldalát nézzük, akkor sem jó üzlet az, hogy most ragaszkodunk 200 millió forinthoz, amit egyébként majd visszakapnánk, és viszont elesünk ilyen mennyiségű pénztől fővárosi szinten.
Tiszának volt egy módosítója, eredetileg azt akarták, hogy majd a kormánnyal megállapodik a főváros, ami hát én értem, hogy ebben miért nem bíznak a fővárosi képviselők, szerintem sokan értjük, és akkor utána jött az utolsó pillanatban az, hogy majd ha lesz Tisza kormány, akkor majd, ami hát szintén olyan, hogy majd ha lesz, akkor mi lesz, és akkor most erre megállapodást kötni, ráadásul az utolsó pillanatban, ezt is értem, de lehet egy olyan pillanat, amikor annyi annyira szeretne mindenki Szigetet, mert alapvetően ez az állítás, hogy a képviselők szeretnének, hogy valahogy ezt feloldják, még ugye a záros határidőn belül, hogy jövő évben is lehessen Sziget, és egyfajta kompromisszum ebből lehet-e?
Hát én egy hangyányit pesszimista vagyok, mégpedig azért, mert amint mondtam is, október 18-ától tegnap a negyedik alkalommal tárgyaltuk ezt az ügyet. A Tisza ezeket a egyébként sem jogilag, sem üzletileg nem betartható kéréseit, vagy inkább úgy mondom, hogy követeléseit, vagy feltételeit nem fogalmazta meg, beadhatta volna módosítónak, elmondhatta volna a bizottságon, belefoglalhatta volna előterjesztésbe, hanem tegnap, miközben folyt az ülés, és egyébként a 38 napirendet tárgyaltuk, végig körbejárták a frakciókat, és kiosztották egy papíron, hogy az az ő feltételük, hogy majd a jövendőt Tisza kormány által juttatott a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül juttatott pénzt, amit majd a főváros visszafizet a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, ők ezzel támogatják a Szigetet, és akkor cserébe pedig elvárják, hogy a 2027 végéig minden ilyen támogatást visszafizessen a Sziget. Tehát, hogy egyrészt a képviselők, egyrészt teljesen szabálytalan, tehát ilyet nem lehet benyújtni, ülés közben
már azért is mondták, hogy ezt Karácsony Gergely nyújthatta volna be egyedül.
Igen, Karácsony Gergely egyébként megfogalmazta azokat tehát benyújtott egy pót, vagy a saját előterjesztéséhez kapcsolódó módosítást, amiben benne volt ez, ugye így szólt a határozati javaslata a Tiszának, hogy üdvözöljük, hogy a jövendő Tisza kormány hozzá fog járulni a Sziget megrendezéséhez, és ő ezt belé is vette, tehát módosítóba benyújtotta, de nyilvánvalóan olyan feltételeket, amelyek nincsenek letárgyalva, és egyrészt, tehát hogy jövőbeni hipotetikus dolgokra vonatkoznak, azt nehéz sem jogilag, sem másmilyen módon saját nevére vennie, hogy így mondjam. Ő ezt nem akarta megtenni, de őszintén szólva, hogy az előző meg arról szólt, hogy a mostani kormány adjon, az teljesen, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogy nem lesz Sziget Fesztivál, hiszen az teljesen kizárt, hogy a jelen kormány az így most egy hét alatt támogassa a Sziget megrendezését. Ez a kiosztott pedig arról szólt, hogy a jövendőbeni Tisza kormány támogatja. Szóval, hogy ez, én nem azt látom, hogy itt szándék lenne a Sziget támogatására a frakció részéről.
De itt ugye azért van egy pont, ahol az fölmerül a főpolgármester felelőssége szempontjából, hogy jól tette ő azt, hogy nem nyújtotta be ezt a Tiszás javaslatot. Ő egyébként azt nyilatkozta, nagyjából egyébként önhöz hasonlóan, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy egy milliárdos ügyben ott aznap ő 30 nem tudom hány napirendi pont közben ő megítéli azt egyedül, hogy ő azt beszeretné nyújtani vagy nem, de hát közben meg így most a Tisza mondhatja, hogy hát nekünk ott volt a javaslatunk, a főpolgármester meg nem nyújtotta be, akkor tessék ez a következménye, tehát hogy nem lett volna jobb, hogyha ezt Karácsony Gergely benyújtja és szavaz róla a közgyűlés, adott esetben nem szavazza meg, ha ők is úgy látják, hogy ezt így ilyen formában nem lehet megtenni?
Hát nézze, adott esetben megszavazza a közgyűlést azt, hogy egy jövendő Tisza kormány támogatja a Szigetet. És akkor erre ön szerint ez a Sziget szervezői megkötnek egy olyan szerződést, ami egy jövendőbeli esetleges történésre hagyatkozik. Szóval, hogy ez
szabályos lett volna egy ilyen határozat? Tehát, hogy a fővárosi közgyűlés ugye nem nagyon ígérhet meg
én ugye, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy jogilag is aggályos volt. Tehát én nem csodálkozom, hogy ezt nem nyújtotta be a főpolgármester, de az is igaz, hogy ott tényleg tárgyaltunk ügyeket, viták folytak, minden egyes előterjesztéshez rengeteg módosító volt, amit reggel osztottak ki, rengeteg főjegyzői észrevétel, tehát hogy én például, miután odahozták a Tiszások, legalább másfél óra telt el, mire egyáltalán a kezembe tudtam venni, és meg tudtam nézni ezt a módosítót, ez valamikor délután történt. Tehát ezt így egy ilyen ügyben nem lehet, még akkor sem, hogy hogyha ebben egyébként teljesíthető feltételek lettek volna. De hát ugye ők már előtte kitették a Facebookra, ezt is csak utólag láttam, én már nem néztem a Facebookot a közgyűlés alatt, hogy az ő kompromisszumos javaslatuk az az, hogy ezek, csak ezekkel a feltételekkel hajlandóak megszavazni az előterjesztést. Na most, ha csak ezekkel a feltételekkel, az inkább egy ultimátumnak hangzik, mint kompromisszumos. Nem tudom, kivel kötöttek kompromisszumot, valószínűleg saját magukkal.
Akkor vegyük úgy, hogy jövőre nem lesz sziget? Most mindenből
hát most ez így áll. Nyilván össze lehet hívni rendkívüli közgyűlést, kérdés, hogy határozott képes lesz-e. Fogalmam sincs. Én még egyszer mondom, 4-szer utasították el. 4-szer az elmúlt bő egy hétben. Tehát nem tudom, hogy most mi lenne az, amit megszavaznának. De én nagyon drukkolok, mert tehát tényleg a végén már az általuk emlegetett 200 milliós kiesés ríme is elhárult a megegyezés fölött, hiszen megszavazta a közgyűlés, hogy inkább vegyünk el a teljes város marketingből, tehát az önkormányzat kommunikációs céljaira rendelkezésre álló büdzséből 400 millió forintot, csak a sziget kapcsán ne érje ugye közterületfoglalási díjban kár a budapestieket, inkább akkor küldjön el a városháza nem tudom hány kommunikációs szakembert, mert ez jellemzően ez az összeg az ő bérüket fedezi, de ne legyen ez akadály a Tiszának. Tehát, hogy ez is átment, és így sem szavazták meg.
Van itt egy érv ma reggelről, amit eddig nem hallottam. Ugye tegnap a Tisza azt mondta, hogy nekik volt egy jó javaslatuk, és ezt a főpolgármester nem támogatta, mert a különböző gazdasági érdekcsoportoknak akart kedvezni, és ma reggel Magyar Péter már arról Facebook posztolt, hogy az egész egy figyelemelterelést, mert hogy megszavaztak egy jelentős hitelfelvételt fürdő felújításra, és ebben az egyik az a Gellért fürdőnek a felújítása, aminek egy része egyébként Tiborcz Istvánnék tulajdonában van, tehát egyfajta ilyen gazdasági összeesküvést vélt itt fel. Elfedezni, hogy ezzel akarták el dugni, vagy a sziget ügyel akarta volna elrejteni a fővárosi önkormányzat azt, hogy közben ezt a Magyar Péter szerint nem elfogadható döntést meghozták. Mi ez a döntés egyáltalán? Miért újítja fel a főváros Tiborcz István fürdőjét? Így is meg tudom kérdezni, ha most Magyar Péter nincs itt, úgyhogy akkor helyette.
Igen. Hát egy megjegyzés, ha ez valamiről eltereli a figyelmet, az, ugye ez tegnap is tudott dolog volt, az előterjesztés is, nem lehetett persze tudni, hogy hogyan szavaznak, de hát ha valamiről eltereli a figyelmet, az akkor az, hogy a Tisza miért nem támogatja a sziget megmaradását és továbbélését, de zárójelben mondom. Tehát egyetlen egy nyereséges cége van a fővárosnak, egyetlen egy. A budapesti gyógyfürdők. A fürdők az egy olyan cég, amely folyamatosan nyerességet termel, hiszen ugye nem közszolgáltatást lát el, mint egy tömegközlekedés. Nagyon tisztességes bevétele van, jól vezetett cég, és ezért folyamatosan befizeti a nyerességét a főváros kasszájába, ezzel is segítve a túlélésünket, ugye innen van egy kis bevétele, saját bevétele a fővárosnak ebben a helyzetben. Na most, hogyha a fürdőinkre nem költünk, akkor oda nem szívesen megy majd sem magyar, sem külföldi, egy penészedő, rozsdásodó, ugye ezek gyógyvizes fürdők, nagyon gyakran kell a felújításukra, karbantartásukra költeni ilyen fürdőkbe, és akkor ez a bevételi, tehát nem lehet úgy tartósan egy ilyen céget működtetni, hogy arra ne költenének ezeket a fürdőket, ne újítanák föl. Ez a hitelfelvétel nem csak a Gellért fürdőre, hanem három fürdőre lett javasolva, és hát ebből az egyik a Gellért, ami a melletti szállodát valóban megvette Tiborcz István. De a fürdő a fővárosi. A fürdő ez egy közforgalmi fürdő, ahova ön is bemehet, meg én is, meg bárki más, egy nagyon kedvelt fürdő, és hát sajnos olyan állapotba került, hogy fel kell újítani. És ez igaz a másik két gyógyfürdőre is. De ami ennél szerintem sokkal fontosabb, az, hogy még nem fordult elő, legalábbis én nem emlékszem az elmúlt 6 évben olyanra, hogy ellenzéki vezetésű önkormányzat engedélyt kapott a kormánytól hitelfelvételre. Ugye ez 2010-től, miután nagyon sok eladósodott önkormányzatot konszolidált az akkori Fidesz kormány, kizárólag engedéllyel lehetséges. És ezt szinte senki meg sem próbálja, mert hogy nem adnak engedélyt hitelfelvételre. Hogyha esetleg ebben, én azt gondolom, hogyha nincs forrásunk, mert pedig nincs a fővárosnak pénze, viszont van egy cége, ami bevételt termel, ami legalább a túléléshez hozzásegít bennünket, akkor annak a működését, akár hitelfelvétel is, hiszen nincs más forrásunk, igenis segíteni kell, hogy az a cég az megmaradjon, és továbbra is bevételt tudjon termelni. Na most, hogyha a kormány ebben az esetben mondjuk azt mondja, hogy hozzájárul a hitelfelvételhez, de csak a Gellért esetében, akkor nyilván nem lesz olyan politikai vezetés, aki ezek után úgy dönt, hogy fel is veszi ezt a hitelt.
Mert akkor az Tibor István.
Így van, mert akkor az a Tibor szállodája melletti fürdő, vagy nem tudom, az ő érdekében. Tehát, hogy ez egy olyan megközelítés, amit akkor lehetne jogosan a fővárosi önkormányzat szemére vetni, hogyha megjönne az engedély úgy, hogy nem a három fürdőre, amire mi kértük, hanem kizárólag a Gellértre, és a közgyűlés úgy döntene, hogy igen, akkor ezt a hitelt fölvesszük. Én ezt például biztos, hogy nem szavaznám meg, és szerintem a közgyűlés többsége sem, hiszen elég erősen kilógna a lóláb, de ez még nem történt meg.
Akkor turisztikai értékről beszélünk, úgyhogy visszatérek a Sziget turisztikai értékére, ami kétségtelen, hogy egy nagyon régi, nagyon neves eseményről van szó, de közben arról is beszélünk sokat. Ma például Gerendai Károlya, hogy azért ezek a nagy fesztiválok, ezek veszítenek az értékükből azért, mert a fiatalok kevésbé mennek el, ez ugye világszinten így van, illetve hát a mi Sziget fesztiválunknak is volt olyan problémája, hogy a külföldi jegyeladások is csökkentek, az itthoni bevételek is. Lehet azzal a koncepcióval, amit például ugye a Karácsony Gergely is javasolt, hogy akkor a fiataloknak kedvezményes jegy, budapesti fiataloknak, tehát hogy lehet egy olyan visszafordulása ennek a Szigetnek, ami eredetileg is volt, hogy egy kicsit ezt a fővárosi fiatalok szórakozó helyének, szórakozásának és egyfajta kulturális térnek a visszatérését lehessen, vagy most erre arról beszélünk, hogy jövőre nem lesz, de hogyha ha majd egyszer lesz, akkor lehet egy ilyen visszatérés erre, vagy hát ezek a modellek már lassan kifúlnak.
Hát ugye nem vagyok fesztivál szervező, ebben nyilván a Gerendaiék az autentikus válasz.
Mondjuk lehetett volna, hogyha a fővárosi átveszi a Szigetet, voltak jelentkezések.
Hát azt megnéztem volna, hogy mi hogyan szervezünk egy rentáblis fesztivált. Szerintem ez nem a mi dolgunk, ez nem egy közfeladat, nincs hozzá sem humán erőforrásunk, sem pénzünk, tehát ezt nagyon gyorsan el kell felejteni. Ráadásul egy olyan üzleti vállalkozás, ami rentábilisan működtethető, tehát hogy na mindegy. Bocsánat a kitérőért. Szóval azt szeretném erre mondani, hogy a pénzügyi bizottságon, ami tegnap előtt volt, és mondom, direkt azért hívtam össze, hogy nyilvánosan lehessen erről beszélni, ott nagyon-nagyon részletes adatokat hoztak a Sziget szervezői, vagy jövendőbeni szervezői, és a közhiedelemmel ellentétben a Szigeten soha nem volt külföldi túlsúly, tehát a 55, olykor 60%-a mindig is magyar látogatókból áll a Szigetnek. Ez az egyik, amit erre tudok mondani. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan egy ilyen nagy multicég, akinek van 80 fesztiválja Európában, és azt látja, hogy egy modell, amit ő alkalmaz, az ezeknek a fesztiváloknak a többségében működik, itt viszont nem, tisztán pénzügyi okok miatt ezt eldobja. A Sziget mindig is azért működött, mert azoknak a külföldi fiataloknak, akiknek egyébként a száma csökkent az elmúlt években, és hozzájárult a veszteséghez, ők pont azért jártak ide, mert a Sziget nem olyan volt, mint ezeknek a nagy multiknak a 80 másik fesztiválja. Itt teljesen másféle programokat kaptak, itt tényleg kulturális programok voltak, tényleg a Szabadság szigete volt, tényleg nagyon sokféle zenei műfaj és színházi kulturális esemény program volt, és ugye ezt a jellegét elveszítette az elmúlt években a Sziget. Viszont amikor sikeres volt, és nem szorult egyetlen forint sem állami, sem önkormányzati támogatásra, akkor a gerendaiék ezt a modellt működtették. Én azt gondolom, hogy van annyi kreditjük, nyilván nem fogom, egyrészt nem értek hozzá, másrészt ezt a trendet ők is elmondták, hogy ez a fesztivál önmagában ennek a vonzó erejes csökken, de szerintem van annyi kreditjük, hogy ha már kockázatot akarnak vállalni, belerakni nem kevés pénzt, sziszi-fuszi munkával, hiszen már nagyon el vannak késve, esetleg megszerveznének egy szigetet, akkor ezt meg tudnák úgy csinálni, hogy valóban itt az a látogató szám, akár magyar, akár külföldi, amely a multi, illetve a COVID előtti időszakot jellemezte, ez ugyanúgy most lenne.
El fogjuk szerintem lassan engedni a szigetet, már csak azért is, mert beszélnünk kell arról, hogy becsődöl-e a főváros, vagy nem. Lehet, hogy ez egy még fontosabb kérdés, de hogy az nagyon érdekelne, és most nyilván nem azt fogom kérni, hogy fecsegje ki azt, amit a zárt üléseken, meg a tárgyalási szünetekben ott beszélgetnek egymással, de hogy mégis önök ott vannak együtt, vagy egy egész napot eltöltöttek reggeltől estig a fideszes képviselőkkel, a tiszás képviselőkkel, hogy ott helyben jobban lehetett érteni azt, hogy mi történik? Egészen pontosan, hogy ők mit szeretnének máshogy, vagy hogy miért nem kötik meg azokat a kompromisszumokat, amik ahhoz kellenének, hogy legyen sziget? Vagy hogy miért nem ez az első számú kérdés a számukra azon túl, hogy nem tudom milyen garanciák, meg pontosan ki milyen pénzt, hova fizet be, meg mennyi kedvezményt kap a szervező, vagy nem? Tehát, hogy az általános kérdés az miért nem fontosabb ezeknél, hogy ezt lehetett ott a személyes beszélgetésekben érteni, hogy szia, ti most pontosan mit szeretnétek? És itt most a Fideszt is kérdezem, mert azt bár nem hallgattuk el, de nem hangsúlyoztuk ki, hogy ők sem támogatták ezt a javaslatot, és az ő esetükben ezt még kevésbé lehetett érteni, hogy miért nem, mert nagyjából azt mondták, hogy sok az a 200 millió, miközben ugye hát aznap éppen 6,2 milliárdot vont le az államkincstár a főváros számlájáról, tehát a veszély utáni rész.
Hát bárcsak lennének háttérbeszélgetések, vagy egyeztetések, vagy egymás véleményének hogy úgy tudnánk egymásnak véleményt nyilvánítani, hogy biztos lenne benne a másik, hogy ugyanezt hátbaszúrásként nem kapja 10 perc múlva
vissza.
Igen, tehát ez nincs, ilyenek nincsenek. A Fidesz ezt a helyzetet kiválóan felmérte, ugye a bizottsági üléseken tapasztalta, hogy a Tisza az hát inkább ellenzi a sziget tovább élését, mint hogy támogatná. Ő pontosan tudta, mi a dolga, hátradőlt, nem kellett még csak meg sem nyilvánulnia. Hozzászólások is nagyon-nagyon tényleg talán egy fideszes hozzászólás volt a közgyűlésen, a bizottságokon is inkább konstruktív kérdéseket tettek föl, tehát ők nem verték az asztalt, és nem követeltek garanciákat. Ők úgy voltak vele, hogy elintézzük ezt mi magunk is, és így is történt.
Akkor beszéljünk tényleg arról, hogy becsődöl-e a főváros. Kis Ambrus azt mondta, amikor kiderült ez a 6,2 milliárdos elvonás, hogy ezzel elindul egy olyan folyamat, amit szerinte egyetlen kormány sem fog tudni megállítani, hiszen hogyha nem fogják tudni fizetni a kiadásokat, akkor a beszállítók sem fognak tudni fizetni, és akkor innentől kezdve ez egy olyan spirál, ami megállíthatatlan. Erről mit gondol?
Nyilván most sokan mondják, és Vitézi Dávidnak ez a legnagyobb kritikája, hogy a farkast kiáltó fiú meséje. Nagyon régen, én szerintem már a megalakulás után, de legkésőbb idén tavasszal látszott. Tehát, hogy ez a folyamat, ez egy hosszantartó, de nagyon konstans dolog, tökéletesen pontosan lehetett látni a végét. Az, hogy a főváros ilyen elvonások mellett működésképtelenné válik, ez csak időkérdése volt, és igazából ez is a fővárosi vezetés, hát hogy is mondjam, sziszi-fuszi munkájának és pénzügyi varázslatainak köszönhető, hogy most még fizetőképes a főváros. Amikor eljött az a pont a nyár elején, hogy hát még több, tehát hogy nem veszi figyelembe a kormány azt, hogy a mindenféle bírósági eljárások, kúriai döntések, jogi álszjelentések kimondják azt, hogy itt az elvonás mértéke az törvénytelen, és hogy több, mint a juttatott normatíva, és hogy Budapestnek ez jár, stb. De mégis kiderült, hogy ezt nem veszi figyelembe a kormány, és le fogja venni a előző ektől eltérő, szem 54 milliárdot fizettünk talán tavaly, és most 89 milliárdot kell, de hogy ez meg fog történni. Akkor volt először, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy valamilyen radikálisabb figyelemfelhívó eszközt kell használni, és 10 perce leállította a tömegközlekedést Budapesten, amit szerintem sokan észre se vettek. Én például akkor felszálltam egy villamosra, és mindenki azt hitte, hogy piros a lámpa egy kicsit hosszabb ideig. Mindegy. Érdekes módon másnap már behívták Karácsony Gergely, akkor Gulyás Gergellyel és Navracsis Tiborral találkozott, ahol nagyon megnyugtatták a fővárosi vezetést, hogy senkinek nem érdeke az, hogy itt csődbe menjen a főváros, hogy ők átvegyék a BKV-t, ilyen nincsen, és ők mindenképpen segíteni fognak. El is mondták, hogy akkor mindenki dolgozza, ki legyen javaslat, és nyár végére megoldják ezt a helyzetet, és a városvezetés ebben őszintén bízott. Ezt kell, hogy mondjam. Én ebben nem bíztam, és többször figyelmeztettem nyilvánosan is erre Karácsony Gergelyt, hogy egyszerűen nem politikai érdeke a Fidesznek az, hogy ez megtörténjen. A Fidesznek az a politikai érdeke, hogy megmutassa, hogy a Tisza az egyetlen helyen, ahol döntési és vezetői pozícióban van, ott hogyan teljesít. És hogyha a fővárost egy év alatt csődbe viszi, akkor ezt a választási kampányban a Fidesz igenis fel fogja használni. És hát emiatt esze ágában sincs a fővárost megsegíteni, és hát ugye láttuk, elmúlt a nyár, sőt, elmúlt most már az ősz egy része is, és bizony ott tartunk, hogy a hitelkeretünk is kimerült. Ugye jó pár éve már régen nem valóságos pénzből működik a főváros, hanem hitelből működik, de most ez a legutóbbi, tegnap előtti pénzelvonással ez a hitelkeret is már mínuszba fordult, és ez azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni ezt visszafizetni december végéig, mert addig már nem jön semmilyen bevétele a fővárosnak, és hogyha ezt felmondják, mivel nem fizettük vissza, akkor azonnal esedékessé válik egyrészt az a 60 milliárd forintos hitel, másrészt hát az összes többi cégek számára nyújtott hitel, hiszen ők is hitelkeretből működnek. Szóval, hogy valószínűleg abban a pillanatban fizetésképtelen lesz Budapest.
És ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát, hogy mondjuk hamarosan döntéseket kéne hozni a jövő évi fizetésekről. Most csak ez csak az költségvetés, ön dolga lesz, ön fogod nyomkodni. Igen.
Költségvetést kell összeállítani, és én őszintén nem látom, hogy hogyan tudnánk költségvetést összeállítani. Tehát ez nem sokára jönni fog. Ez a decemberi közgyűlésen jönni fog. Én nem tudom, hogy ilyen körülmények között hogy lehet költségvetést összeállítani. Abban biztos vagyok, ugye nagyon látványosan az államnak már nagyon sok beavatkozási lehetősége lett volna, hiszen a főváros egy éve törvénytelenül működik. Hogyha itt úgy folynának a dolgok, ahogy az elő van írva, akkor itt már kinevezett főpolgármester helyettes lenne, kinevezett felügyelőbizottsági tagok lennének, ugye, hogy a törvénytelen működést megszüntessük. Itt már ki lenne nevezve egy csődbiztos, itt már az állami számvevőszék állítaná össze a költségvetést, magyarul már át kellett volna, hogy vegye ebben a pénzügyi helyzetben az állam Budapest működését, de nem tette ezt, hiszen akkor azt tudná mondani a városvezetés, hogy hát beavatkozik a kormány, itt elvel ráteszi a kezét, és elvesz mindent, és a Fidesz miatt vagyunk csődben, és a Fidesz és az állam hibája az egész helyzet. hagyják ezt odáig elmenni, én úgy látom, amikor egyáltalán nem lehet majd beavatkozással vádolni a hatalmat, hanem egyszerűen a főváros csődbe megy, és ez ellen senki nem tesz semmit. A mi javaslatainkat lehet, hogy radikálisak voltak, ugye ezt pont Vitézi Dáviddal nyújtottuk be, egyrészt az, hogy az állami cégeknek például ne fizessük ki a számláit, vagy egy kicsit hosszabb tömegközlekedési leállással, az augusztus 20-ai ünnep alatti leállással tiltakozzunk, vagy legalábbis hívjuk fel a figyelmet, ezt is a Tisza és a Fidesz együtt szavazta le. És hát valamilyen, tehát hogy valamilyen módon meg kellene mutatni az erejét a fővárosnak, hiszen van ereje, hiszen 70%-nyi ellenzéki szavazó van itt, de ezt jelen pillanatban a fővárosi közgyűlés nem tudja felkihasználni, mert pártharcok dúlnak a jövő évi választásokra készülve.
Én egy icipicit vagyok csak optimistább, de hát tényleg árnyalatnyit, mert azt gondolom, hogy igen, ez nagyon látványos, hogy a Fidesz most arra játszik, hogy majd megmutatja, hogy milyen alkalmatlan a Tisza, meg hát itt egyértelmű pártpolitikai csaták van, a Budapestet úgyis már rég elengedte, és tudjuk, hogy mit gondolnak róla, de hát másrésztről azért csak ez a főváros, csak innen van a legfőbb bevétele a kormánynak, és hát van az a pont, amikor már a nagy osztogatás hevében csak szüksége lenne arra, hogy itt legyenek működő intézmények, tömegközlekedés, vállalatok. Tehát lehet-e az a pont, amikor azt mondja, hogy jó, akkor állapodjunk meg. És valahogy kimagyarázza politikailag.
Hát én sajnos egy kicsit pessimistább vagyok, én a Fidesz helyében lennék, hál' Istennek nem vagyok, akkor nem ezt csinálnám, hanem azt csinálnám, hogy hagyom, hogy ez elmenjen a végsőkig, és utána a jó nagybácsi gondos apa módjára azonnal kifizetném a BKV tartozásait, nem áll el egy pillanatig se a metró, csak azt mondta, jó, akkor átveszem, ti nem tudjátok működtetni ennyi alkalmatlan, liberális, tiszás, nem tudom én milyen városvezetés, lám jövök én, újra jár a metró, van benzin vagy gázolaj a buszokban, a közszolgáltatásokat még jobb minős, még több pénzt is adok rá, de hát ezt én adom, az állam, mert az önkormányzat képtelen volt erre.
De ugye a fővárosi vezetés még nem ezt gondolja, amit ön, tehát nem is véletlenül nem lett vészforgatókönyv, még, aztán nem tudjuk, de azért Kis Ambrus is, amikor beszélgetünk, azt szokta mondani, hogy hát ha becsődöl a főváros, akkor az magával rántja egész Magyarországot, meg a kormányt, meg mindenkit, tehát ott úgy tűnik, mintha abban bíznának, aztán, hogy valójában mennyire bíznak, azt nem tudom, de nyilván, amikor mikrofonok mögött beszélgetünk, akkor ez hangzik el, hogy a végül az utolsó előtti pontban meg fog állni a kormány, és már csak azért is, ezt én teszem hozzá, hogy azért ez egy ilyen iszonyat kiszámítható helyzet. Tehát, hogy mi van, ha mégis megáll egy napra a metró, vagy mégis felmond egy csomó buszvezető, mert csak 5 napot késik a fizetés, akkor az már nem biztos, hogy olyasmi, amit a Fidesz szeretne.
Hát ugye ezt nagyon jól mondta a kolléganő, hogy a Fidesz nek a budapesti szavazók azok így nem nagyon számítanak, tehát Budapestet már rég elveszítette, itt ő nem szavazatvesztéssel számol, hanem teljesen más politikai logika alapján inkább ezt benyeli, de utána elmondhatja. Tehát én nem tudom, hogy miért rántaná el a kormányt. Mi kényszeríthetné erre, hogyha nem egy erőteljes, akár szakszervezetekkel közös, akár ugye, ami a vészforgatókönyvben is szerepelt, a kommunikációs kampánytól a számla nem fizetésen keresztül a részleges leállások, tehát egy igazi összehangolt és legalább egy hétig tartó erőteljes tiltakozás a fővárosnak, az egy más, hiszen olyankor már el van magyarázva, hogy a kormány az, aki miatt le fog állni Budapest. De ha így szép lassan hagynak minket megfőve kivérezni, hogy ilyen csodálatos képzavarral éljek, akkor ez nem lesz egyértelmű az embereknek.
De van esély arra, hogy ez létrejön, hogy lesz itt egy, hát azért nem arról híres Magyarország, hogy itt akkora nagy összefogások és hatalmas nagy megmozdulások vannak, de egy ilyennel szerintem is el lehetne érni valamit, van erre bármi esély?
Hát ugye mi ebben számítottunk volna a Tisza, a budapesti Tisza, vagy a fővárosi Tisza, vagy egyébként a Tisza párt segítségére, hiszen ők azt hirdetik, hogy kétharmad közeli párt, rendszerváltó, kormányváltó párt, és hogy ebben van olyan erő, ami mondjuk utcára is visz ezeken az eszközökön túl még embereket ezért a célért. De mondom még egyszer, még a vészforgatókönyvet is leszavazták. Tehát, hogy ők nem a radikális, ugye egyszer azt mondta Magyar Péter, hogy hát ez majd megy minden a jogi útján, ennek van egy jogi útja, majd kineveznek csődbiztost, és akkor az majd elintézi. Tehát, hogy ők én ez a személyes véleményem, nem nagyon érdekli őket a budapesti politika, mint várospolitika sem, és mint országos politikai issú sem.
Ezt majd meg fogjuk tőlük kérdezni, egyébként kerestük őket tegnap este, hát későn e-mailben, hogy hát ha szigetügyben valamit, de majd reméljük, hogy későbbiekben mondanak, de hogy akkor ön vagy akár Vitézi Dáviddal együtt fogják újra kezdeményezni ezt a vészforgatókönyvet, hogy valami olyasmit, amiről most beszélt, hogy hát akkor legalább újra szavazni kelljen arról, meg a fideszesek is hát megint elmondhassák a közgyűlésben, hogy nem tudom, migráció, meg fene tudja, Ukrajna, amit tegnap is, de hát hogy szóval, hogy legyen valami formális történet erről ismételten, hogy akkor igen, volt egy javaslat arról, hogy mit tegyen a főváros, hogy nyomást gyakoroljon a kormányzatra, hogy ne vigye csődbe, ezt fogja javasolni újra, vagy fogják javasolni újra, hogy ilyen legyen?
Ugye a múltkor nekünk azért volt a valóságban kudarc élményünk ezzel kapcsolatban, mert a Fidesz és a Tisza nem akarása mellett mi azt is érzékeltük, hogy a városvezetés sem nagyon támogatná ezeket a radikális lépéseket, mert hogy ők, de ugye nem tárgyaltak. Egyetlen egy leülés volt, amikor 10 percre leállt a metró, utána soha többet nem volt, még a telefont se vették föl nekik, tehát hogy mi akkor valóban úgy gondoltuk, hogy ők ebben nagyon bíznak és hisznek, hogy meg lehet állapodni a kormánnyal. És én nem tudom, hogy most ebben van-e változás. Ugye? Tehát, hogy igaz, hogy eltelt a nyár, igaz, hogy mínuszban van a számlánk, igaz, hogy ha így megy tovább, tényleg 2 hónapon belül fizetésképtenek vagyunk, de én nem vagyok arról meggyőződve, hogy a városvezetés nem azt gondolja még mindig, hogy ő meg fog egyezni a kormánnyal. Márpedig ez nélkülük, hát hogy is mondjam, egy kicsit gyengébb lábakon áll.
2 percünk maradt, úgyhogy megkérdezem így a végére, hogy én, mint egyszerű budapesti lakos, mire számítsak?
Én azt gondolom, hogy semmire. Tehát, hogy amikor majd, ha odáig eljuttunk, és tényleg az én nagyon sötét forgatókönyvem fog megvalósulni, akkor nem fogja hagyni azt a Fidesz, hogy tartósan, és a tartós alatt akár fél napot értek, vagy egy napot közszolgáltatások leálljanak. Ő ezt nem fogja hagyni, mert az egy valódi felháborodást okozhat, és ugye vele szemben, hanem nagy csindadottával át fogja venni a BKV-t, át fogja venni a fővárost, csődbiztos lesz, és hát, hogy is mondjam, elveszítjük az önállóságunkat.
Hát nagyon szépen köszönjük. Ha pozitív forgatókönyvek jönnek be, akkor lesz sziget, meg nem lesz fővárosi csőd, hogyha valami csinálja, akkor nem lesz sziget, viszont lesz fővárosi csőd, úgyhogy hát akkor bízunk benne, hogy nem Baranyi Krisztinának lesz igaza.
Bízunk benne, én
köszönjük
szeretném.
Köszönjük szépen, hogy eljött, és hát azért talán megígérjük, hogy legközelebb, ha találkozunk, akkor azért Ferencvárosról, meg kerületi politikáról, meg a polgármesterekről, meg talán még arról, hogy a közgyűlés pontosan mit is és miért csinál, is fogunk beszélgetni. Most nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon köszönöm én is a meghívást.
És ezzel a mai műsor elért a végére. Elkészítésében Nemes Dávid, Studer Dániel és Szegedi Tímea, illetve Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.